Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Lendva Ildikó, a Magyar Szocialista Párt elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, örülök, hogy ideért.
Nehezen, de sikerült.
Mit fog tenni a kormány, hogy a második fordulóban normálisabban lehessen szavazni, mint ahogy az első fordulóban kényszerültünk?
A kormány nem sokat tud tenni, hiszen a törvény, amit közösen meghoztunk a parlamentben, nem állta ki az idő próbáját. Ahogy éppen idefele jövet hallottam, különböző rendeletekkel, eljárásokkal próbálnak segíteni a dolgon, hogy ne legyen ekkora várakozás. Egy biztos, a mi meggyőződésünk szerint ezt a törvényt valamilyen módon módosítani kell. Nem rossz hiszemű volt, nem tételezem ezt fel magunkról nyilván, nem, de másokról sem. Az eredeti szándék, az Alkotmánybíróság arra kötelezte a parlamentet, hogy minden módon küszöbölje ki az átjelentkezésekből adódható manipulációt, és ebből származott ez, hogy hát valahogy egy helyen utólag visszaellenőrizhető szavazzanak ezek a szavazók, de technikailag ez látszik, hogy nem megoldható a mennyiség miatt. Azon már nyilván kiki politikai pártállása szerint gondolkodhat, hogy volt-e most egyes helyekre nagyobb rámozgósítás, tehát egy ügyetlenül létrehozott szabályrendszerrel még visszaértek is.
A politológusok megcsinálták a maguk kutatásait, becsléseit, és azt mondják, hogy nem nagyon.
Hát én olvastam ezeket az adatokat valamennyi választókörzetnél, legkiáltóbban Szanyi Tibornál, abban a választókörzetben jóval nagyobb volt például a Szanyi ellenes szavazatok aránya, de ez látszik más kerületekben is. Természetesen nem állítom, hogy Szanyi Tibor kivételével, ahol ennek matematikailag kimutatható szerepe volt, máshol ez alapvetően befolyásolta a választások eredményét. Ilyen nagy különbségnél ezt nem lehet mondani. De ha csak egy helyen utána joggal teszi fel az állampolgára kérdést, hogy az ördögbe van, hogy az én képviselőmről mások szavaznak tömegesen, esetleg eldöntik a szavazást, holott azt se tudják, hogy dolgozott, és nem ők fognak a képviselete mellett élni. Ha csak egy ponton is megrendül a választási rendszerbe vetett bizalom, akkor az baj. És ezen az egy ponton bizony azért, hát mondjuk volt oka megrendülésre, de amit lehet csinálni, az egy jobb szabályzás.
Például kizárnák az igazolásra a szavazás intézményét?
Most itt a két forduló előtt már nem lehet. Én elmondanám, hogy mire gondolok. Én magam azt gondolnám, hogy az átjelentkező szavazónál természetes, hogy pártlistára is szavaz, hiszen ezt megtenné otthon is. De hogy az egyéni képviselőre is szavazhasson, az előbb említett megfontolások miatt ezt én legalábbis újra végig gondolandónak és megkérdőjelezhetőnek tartom, de ez már legyen az új parlament dolga. De az is lehet, hogy vissza kell állnunk, nem akarok veszni a technikai részletekbe, ahhoz az eredeti elképzeléshez, amihez képest Salamon képviselő úrék, még egyszer mondom, nem rossz hiszeműen adtak be egy módosítást, miszerint, hogy lehessen új választókörzetet létrehozni az átjelentkezők számára, és ne egy régibe kelljen besuszterolni őket, ahol így akár duplázódhat is a voksolók száma.
Tudom, hogy a kormány szóvivő honlapra is föltették annak a jegyzőkönyvnek a részletét, ahol az erről döntő vitát lehet elolvasni. De hát a törvényt mégiscsak a kormány írja alá. Hogy nem vették észre, amikor ebből a jegyzőkönyv részletből nem, de tudjuk, hogy az Országos Választási Iroda akkori vezetője jelezte, nyilván fejben kiszámolta, hogy ebből baj lehet, és ő azt javasolta, hogy ahol az átjelentkezettek a 30%-os arányt meghaladják, ott lehessen nyitni még egy szavazókört, és nem vették figyelembe.
A kormány eredeti javaslata az volt, ahogy az előbb elmondtam, hogy külön új szavazókörben szavazhassanak az átjelentkezőt, ne egy régibe kelljen betenni őket. Salamon képviselő úrék jó hiszemű aggodalommal, de azt mondták, hogy ez azért nem jó, mert akkor túlságosan nyomon követhető az ő szavazatuk, mint egy keverjük össze őket egy másik normál szavazókörzettel. Volt ezen hosszú vita, Winner Györgytől tudom, aki hát nálunk szakpolitikusa és jeles szakértője a választási törvénynek.
Tan és pan, úgy szoktak mozogni Salamon Lászlóval ezeken a vitákon.
mondjuk így itt komolyabbról van szó, mondják azt mindazok a választók, akik most akár évfélig is ott voltak, de kétségkívül begyakorlott páros. Tehát ez fölismerült a vitában, hogy nem lesz-e ott túl sok ember, de a helyzet az volt, hogy választási törvényt csak kétharmaddal lehet módosítani. Így aztán Kiki megtette a maga kompromisszumait, ez esetben azt mondom túl nagy kompromisszumot, azért, hogy a parlamentben meglegyen a kétharmadnyi szavazat, hiszen mondom, volt egy alkotmánybíróság által előírt kötelezettség.
És bíztak abban, hogy hát, ha mégsem úgy lesz, mint ahogy alig, ha nem Ritkó Emilia azt annak idején, meg hát akkor önök is mondták, hogy hát, ha nem úgy lesz.
Pontosabban akkor... bíztunk abban, ami nem jött be, hogy az átjelentkező szavazóknak a többsége azért nem a délutáni és az esti órákban jött szavazni, mert ezekben a szavazókörzetekben délelőtt még nem volt akkora tumultus.
Hát tehát... ilyen déltől volt, a televízió mutatta.
Délután majd este. Tehát nyilván volt egy ezek szerint alaptalan bizalom, hogy folyamatosan reggeltől kezdve jönnek az átjelentkezett választók. Nézze, többek között nyilván azért is merülnek fel politikai gyanúk, mert a napszakok elosztása nem volt egyenletes, mivel az átjelentkező különösen bizonyos kerületeket tüntettek ki, de mivel a politikai gyanút nincs módunk most tisztázni, ezért gondolom, hogy egyrészt minden figyelmet arra a körzetre fordítsunk, ahol ott valóban múlhat képviselői voks, ha úgy tetszik, idegenek, tehát a körzethez képest idegenek szavazatán. Próbáljuk meg, vagy próbáljon meg, aki ezt teheti technikailag még rugalmasabb föltételeket biztosítani, de főleg a törvényt módosítsuk. Mondom, kormány nem nyúlhat bele a kétharmados törvénybe sajnos.
19,3%-ot kaptak listán az első fordulóban. Hova lett a szocialista szavazók nagyjából másik fele? Sejtik?
Hát ez nem most és nem egy nap alatt tűnt el, ezt pontosan tudjuk, hiszen ismerjük többé-kevésbé a közvéleménykutatásokban jelentkező mozgást. Egy nagyon nagy része az elpártolt szavazóinknak, ma már talán nem kell annak emlékezni, akinek ez nem foglalkozása, az gyakorlatilag már 2006 nyarán, még az összödi beszéd előtt elpártolt, amikor kiderült, hogy nagyon komoly megszorító intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a szociális vágyaink és meghozott intézkedéseink, meg a költségvetés teherbíró képessége valahogy összhangban legyen, és ezzel együtt kiderült az is, most már nem kiderült, hanem hát a választó szembesült azzal, hogy a koalíciós kormány arra tesz kísérletet, hogy ezeket a rendszereket reformok segítségével tegye mégiscsak fenntarthatóvá. Ekkor már egy nagyon jelentős szavazó elpártolás következett be. Az összödi beszéd ezt a helyzetet mondjuk így érzelmileg konzerválta. Mire másfél-két év alatt a kényszertakarékosság intézkedései végre hajtódtak, és körülbelül kiderült az is, hogy reformokban meddig hajlandó elmenni az ország, és meddig nem. Gondolok itt a népszavazásra, ami után szintén, vagy amellyel együtt szintén egy nagy népszerűségvesztés következett be. Van véleményem ennek az indulatnak a gerjesztőiről, de most maradjunk ennek a hullámmozgásnak a követésénél. Mire ide eljutottunk, addig azért a szavazóbázisnak egy közelfele elpártolt. A politikai naptár sem kedvezett elsősorban Magyarországnak, másodszorban az MSZP-nek, mert mire a költségvetési egyensúly helyreállt, nem volt ok több megszorító intézkedésre, és lehetett bízni az életszínvonal és a gazdaság emelkedésében, beállt a gazdasági válság. A válságkezelés újabb, hát népszerűnek nehezen nevezhető, noha felelős döntéseket követelt, ami egy újabb szavazócsoportot vitt el. Okokat tudok, ebbe benne vannak a, most nem elemeztem, hogy melyik okért ki a felelős, a világválságért nyilván a világ, tehát ott nem belpolitikai erőt hibáztatnék. A saját hibáinkért, mi szerint, hogy ilyen radikálisan kellett helyrehozni a költségvetést a korábbi, mondjuk így megalapozatlan vágyak miatt, azért nyilván mi vagyunk a felelősök. Azért is mi vagyunk a felelősök, teszem hozzá, hogy a reformokat, amikre én változatlanul büszke vagyok, hogy elkezdtük, nem mindig a kivitelezésükre, nem voltunk képesek szövetségesekkel együtt elfogadottá tenni, kicsit ilyen józsefinista, abszolutista, felvilágosult abszolutista módon csináltuk. Ez mondjuk mindenképpen a mi hibánk, és a mi hibánk az is, hogy hagytuk a korrupció sarából egy jó adagot magunkra fröccsenni, és akkor én hiába mondom, hogy máshova is fröccsen, mindig a, és hiába mondom azt is, amit ebben a műsorban is beszélgettünk már korábban, hogy utolsó pillanatban ébredve elég sok törvényt éppen maga az MSZP terjesztett elő a korrupció megfékezésére, mert az tagadhatatlan, és nem tarthatom a sors igazságtalanságának, hogy elsősorban a kormányoldalt teszik felelőssé. Első Stócz világválság, második Stócz saját hibáink ezekben az okokban, és talán nem a politikai elfogultság mondatja velem, hogy Európában szokatlan módon a politikai hidegháború viszonyai között kormányoztunk 4 éve. Komoly kritikám van, nem csak a saját kormánypárti tevékenységünkkel szemben, ez nyilván önkritika, hiszen én nyakig benne vagyok és voltam, de azért komoly kritikám van abban is, hogy mennyire volt felelős ellenzéke Magyarországnak, mennyire sikerült indulati témává tenni a politikát. Ezt a 3 okot látom együttesen, úgy illik, úgy kell, hogy mi abból azokból vonjunk le konzekvenciát elsősorban, ami a saját hibáink csokrát tartalmazza.
Értem a 3-as felosztást, és értem az ellenzék méltatását is ebben.
Klasszikus, hát a méltatás az erős szó volt.
A klasszikus politikai hibát, ami nem a körülmények, nem a kényszerek, hanem amit rosszul mértek föl, és rossz döntést hoztak. Ilyet néhány nappal az első forduló eredménye után tudnak már azonosítani?
Hát én tudok azonosítani, most is nem biztos, hogy mondjuk a legügyesebb politikai taktika, hogy most sorolok néhányat, de hát azt hiszem, hogy ami a választó élménye, azt nekem nem érdemes szőnyeg alá seperni. Nyilván klasszikus politikai hiba volt, nem ebben a ciklusban, hanem a 2006-os esztendő első felében, a akkori választási kampányban a túl optimista becslés. Mi őszintén szólva, nyugodtan merem a magam nevében mondani, hiszen elég információ közelben voltunk, nem választót csaptunk be, akaratlanul azt is, nem elsősorban saját magunkat. Igen, láttuk, hogy a kiadások, a szociális kiadások, az a szándék, hogy a társadalmi különbségek csökkenjenek, megjegyzem, csökkentek is. Ez nagyon-nagyon feszegeti a gazdasági lehetőségek határa, de mindig volt bennünk egy optimizmus, hogy mindjárt jön egy gazdasági fellendülés a világban, ez majd előbb-utóbb helyreáll. Ez durva elmérés volt, ez durva politikai hiba.
Nem ön számolta ki egy kockás füzetben a konyhában, hogy mi lesz a világválság fellendülésének hatása, hanem szakértőket kértek meg. Sose veszítették el a bizalmukat azokban a szakértőkben, akik ezekre a döntésekre vezették a szocialista pártot?
Hát szakértők mindig vannak, ezt meg amast mondók is. Az ember könnyen azt hiszi, hogy a politika szubjektív szakma, de vannak objektív szakmák a közgazdaságtudománytól a politológiáig, és hát azért ez nem hibáztatás, nagyon nehéz két olyan szakértőt találni, aki akár ma például egyforma időtartamúra jósolja a gazdasági világválságot. Nem akarom tehát a szakértőkre kenni a dolgot. Az mindig a politika felelőssége, hogy a különböző szakértői vélemények között az optimista előrejelzés fogadja el azt, amiben nagyon szeretne hinni, épp azért szeretne hinni, mert akarja a 13. havi nyugdíjat meg a béremelést, vagy óvatosabban becsül. Ez politikai elmérés, megszenvedett érte az ország, és megszenvedtünk érte persze mi is, még akkor is, hogyha igaz az, hogy még a megszorítások időszakában sem a 2002-es életszínvonalára esett vissza az ország, de visszaesett, és visszaesést megélni, az dráma, az társadalmi és politikai konfliktusokat szül, különösen akkor, ha vannak, akik szítják a konfliktusokat, de önmagában is ez egy konfliktusforrás. Mondtam egy nagy, talán a legsúlyosabb politikai elmérést. A másik elmérést, hát rossz szóval pszichológiai elmérésnek nevezném, ez a reformok iránti fogadókészség.
De bocsásson, pont az a párt, amelyet a magyar társadalomban legjobban beágyazottnak ismertünk eddig, azt tudja elmérni a reformok fogadókészségét?
El tudja mérni a következő miatt, ha arra kényszerül, hogy a reformokat megszorításokkal együtt vezesse be, ami hát egy különösen nehéz állapot, nem is nagyon szoktak sikerülni olyan reformok, amikor közben megszorítás is van, azért, mert a reform maga is pénzbe kerül, legalábbis az átalakulás első szakaszában, b azért, mert mint nálunk történt, megutáltatik a reform szó, mert hozzá kapcsolódik a megszorítás. Tehát aggódtunk mi épp eleget a reformok fogadtatásáért, itt talán nem az elmérés szó volt a helyes, amit használtam, hanem a pszichológiai hiba, de úgy gondoltuk, ez még nem volt helytelen, hogy a szükséges átalakulásokat akkor is meg kell kezdeni, mert ránk szakad a nyugdíjrendszer, ránk szakad az egészségügy, amit elmértünk az az, ami ebben valóban elmérés, hogy ezeket most gyorsan végrehajtjuk a reformokat, majd utálnak érte, de ahogy a dolog elkezd működni, hát helyreáll a bizalom. Itt történt az elmérés. Sokkal nem azt mondom, hogy nem kellett volna csinálni a változásokat. Abszolút nem ezt gondolom még most. De nyilván vannak, akik ezt gondolják bal oldalon, középen, jobb oldalon. Én nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy sokkal több energiával, invencióval és tehetséggel kellett volna szövetségeseket keresni. Soha nem lett volna a reform elindítás pillanatában annak társadalmi többsége, de a kormány magára azért nem szükségszerűen maradt vele.
Milyen szövetségesek? Lehet, hogy veszett, nyilván most már veszett fejszer dolog.
Szakmaiakat, tehát most nem...
Nyilván társadalmi szervezeteket?
Például. Mondok egy példát. A legkínosabb és talán a leginkább félsikert hozó átalakulás az egészségügyi reform területe volt. Szándékosan nem kudarcot mondok azért, hanem félsikert, mert ugyan a finanszírozási reform, amiben a vizitdíj és sok minden más szerepelt, az hát egyértelműen kudarcot vallott, nem lehetett folytatni. De már például a társadalombiztosítás átalakítása, hogy valóban mindenki után fizet valaki biztosítást, az egy sikeres rész volt, de ezzel együtt hát kinevetnének, ha én most azt mondom, hogy az egészségügyi reform az egy totálisan sikeres ágazata volt a kormány tevékenységének. Nos, azért lettek és lehettek volna például orvosszövetségeseink is. Lettek és lehettek volna, ha itt ebben egy kicsit tehetségesek vagyunk, vagy ha nem több évet, de legalább több hetet szánunk ezeknek a szövetségeseknek a megtalálására. Én magam sok orvossal beszéltem a vizitdíj népszavazás előtt pár nappal, aki elkezdte mondani, hogy de hát ő ebből vette meg a gépeket a rendelőjébe. Nem hagytuk, hogy ebből egy valódi szövetség testesedjen ki. Sok kórházi orvos tudok, aki pontosan tudta, hogy túl sok és túl széttagolt a kórházi rendszer, és hogy nagyon sok kis kórházal ott dolgozók minden szenvedélyes igyekezete és elkötelezettsége és szorgalma ellenére nem tudja ugyanazt a szolgáltatást adni, mint egy ettől jobban kialakított kórházi struktúra, de nem sikerült őket szervezetté tenni, a megszólalásaikat valóban hatásossá tenni, és ez sose annak az oldalnak a hibája, mindig a megszólítónak, a kormányzatnak kell ebben tehetségesnek lenni. De többet ne kérjen tőlem ilyen sebb feltépést, ezt majd el fogjuk végezni, a tréfából mondom persze, el fogjuk végezni a második forduló után, de azért a tisztesség azt kívánja, hogy legalább az első megközelítésben mondjon az ember valamit, mert különben mitől mondanám azt, hogy ezer dolgot kell átgondolnunk és megújítanunk, és akkor még nem beszéltem a korrupció elleni küzdelemről, legfeljebb csak a korrupcióról, mint rossz tünetről.
Akkor nézzük a választás első fordulóját. Ez mire elég? Ez siker vagy kudarc? Politológusok csinálnak táblázatokat. Nagy siker, közepes siker, nagy kudarc, kis kudarc. Mekkora?
Hát épelmélyű ember, amikor elvesztette a választást a pártja, akkor ezt nem nevezi sikernek.
Lehettek volna harmadikok is, a Jobbik mögött.
Igen, így akartam árnyalni a dolgot. Ez egy választási vereség. Az ország többsége megvonta tőlünk azt a lehetőséget, hogy kormányozzunk, és azt a bizalmat, ami ehhez szükséges. Ezt feketén-fehéren ki kell mondani, ki is mondtuk az első pillanatban, amikor ezt láttuk, hogy a Magyar Szocialista Párt elvesztette a választást. Pont. Az más kérdés, hogy bekövetkezhetett volna egy ennél nagyobb tragédia, nem is egyszerűen az MSZP, hanem az ország számára is. Erről beszéltünk előtte, utána, közben. Ha a Jobbik az ellenzék legnagyobb pártja, magyarul váltópárt, akkor az onnantól kezdve egy másik ország lett volna, a külföldi megítélés szempontjából is, de ami sokkal nagyobb, a belső itthoni életünk szempontjából. Ez nem következett be.
De ott vannak a nyakukban.
Tessé?
Ott vannak a nyakukban.
Van a dolognak ilyenkor jelképi ereje is, hogy ki az ellenzék legnagyobb pártja, hogy mi jelenik meg az újság főcímében. Azt, hogy az ellenzék legnagyobb pártja a Jobbik, vagy az, hogy az MSZP, ennek politikai kultúra formáló hatása van. Természetesen nagyon örülnék neki, ha még kevesebben lennének, nyíltan szólva, annak örülnék legjobban, ha egyáltalán nem lennének a parlamentben, de hát ezt lehetett látni, hogy ez egy irreális várakozás. De az, hogy a szocialista párt nem kapott ugyan bizalmat a kormányzáshoz, de ahhoz elég választótól kapott bizalmat, közel 1 milliótól, még akkor is a korábban sokkal több volt, hogy az ellenzék vezető ereje legyen, az azt mutatja, hogy mégiscsak van 1 millió ember már most, ennyi minden után az országban, amelyik bízik a szocialista párt megújulási képességében, vagy demokratikus elkötelezettségében, vagy abban, hogy jó parlamenti kontroll gyakorol, de itt látja, bennünk látja a jövőt és az ő képviseletét. Nem siker, de a továbbélés záloga és egy nagy felelősség, ami rajtunk van.
Innen folytatjuk a hírek után. Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Aréna vendége.